Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olaf Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban állna Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte, 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%, 26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. A kormány megvédi a nyugdíjasok juttatásait, erről is ír a most megjelent legújabb számában az ország legnagyobb példányszámú lapjaként a nyugdíjasokhoz eljutó Jókor magazin, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az idősek teremtettek biztos alapokat az utánuk jövő generációknak, ezért a kormánya mindig is nagy figyelemmel és tisztelettel fordul a nyugdíjasok felé. Hozzátette, hogy a biztonság is fontos, ezért indult a gondosóra program a 65 év felettieknek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Ma Magyarországon az egyik legbiztonságosabb befektetési forma a magyar állampapír, kisgyermekeseknek pedig a babakötvény, hangoztatta a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztos. Hornung Ágnes ismertette, az állam minden újszülött gyermek után életkezdési letéti számlát, rajta 42.500 forintot biztosít a gyermekeknek. Abban az esetben, ha ezt az összeget a letéti számlán hagyják, akkor 72.000 forintra nő a gyermek 18 éves korára. Ha viszont start értékpapírszámlát nyitnak és babakötvényt vásárolnak a gyermeknek, jóval kedvezőbb hozammal, állami támogatással már 136.000 forinttal indíthatják útnak a fiatal felnőttet. Még havi 10.000 forint esetében legalább 4.400.000 lesz a gyerek által, a felnőtt kor után felvehető összeg, emelte ki. Még több mint 4,5 millió szabad járóbeteg időpont foglalható az egészségablakban erre az évre. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is közölte, a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és nőgyógyászatra áll rendelkezésre, az applikációt pedig már csaknem 3,5 millióan töltötték le. 5 új gyors beavatkozó egységet állít szolgálatba Budapesten az Országos Mentőszolgálat. Októberben 35.000 mentési feladatot és csaknem 10.000 ügyeleti beteget láttak el a fővárosban és környékén. Az év első 10 hónapjában a segélyhívásoktól a kiérkezésig átlagosan 12 perc telt el. A szervezet hangsúlyozta, a fővárosi esetszám évről évre emelkedik. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai. Első rész. Bódi Magdi és Brenner János atya. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. Brenner János meggyilkolásának brutalitása mutatja a Kádár és a Rákosi rendszer természetrajzát. Bódi Magdi, egy fiatal munkáslány vértanúsága pedig azt tanítja nekünk, hogy hétköznapi emberek is eljuthatnak az oltár dicsőségére, és a mindennapokban kell szentté válnunk, hangsúlyozza a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Most hallgassák meg Sós Viktorral készített beszélgetésünk első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attilát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Sós Viktor egyháztörténésszel abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa május 23-án jóváhagyta Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezáltal nyitottá vált az út boldogávatása előtt. A közéletben a kommunizmus egyházi áldozatai, vértanúi között vannak ismertebb nevek is. És Viktor a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik, elsősorban Brenner János atyával. Őrá is visszatérünk, de most ugye az aktualitás miatt beszélgessünk Bódi Magdiról, ahogy általában ismerik őt. Az ő élete kevésbé ismert. Mi az, ami ehhez a boldogávatáshoz vezetett?
Ha azt mondom, hogy Apor Vilmos, akkor nyilvánvalóan mondjuk azt, hogy mindenki, vagy legalábbis a hívők túlnyomó többsége tudja azt, hogy nők védelmében vesztette életét Győr püspöke, akit szovjet katona lőtt le, védte az ártatlan nőket, akiket meg akartak becsinálni. Bódi Mária Magdolna pedig egy kicsit hasonló történet, vagy kapcsolódik Apor Vilmoshoz. Őt egy szovjet katona akarta megerőszakolni, és a saját tisztasága védelmében ellenállt, védekezett, és ennek következtében egy katona rálőtt és életét vesztette. 1945 tavaszán, márciusában vagyunk, 10 napon belül van ez a két vértanúság. Egy püspök Győrben, és egy munkáslány, talán mondhatnám itt, hogy egy egyszerű munkáslány, de nem szeretem ezeket a kifejezéseket, mert teljesen mindegy, egy fiatal lány, aki a dolgozó lányok közösségében találta meg azt csoportot, aki fontos volt neki, saját kortársaival foglalkozott. Talán mai szemmel egy kicsit furcsa is, hogy egy gyári munkás, aki azért valljuk be őszintén, és ez nem csak Ferenc pápa miatt van így, de azért mondjuk, ha az elmúlt évtizedeket vagy fél évszázadot nézzük, akkor nem feltétlenül került sor boldoggá szenté avatására egy munkásnak. Nyilván ennek van egy másfél évszázados folyamata, 13. Leópápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájától, itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de az egyház azért már a két világháború között is odafigyelt, vagy próbált a munkásságra külön figyelni, külön pasztorációs gyakorlatot megvalósítani, és nagyon sok áldozata van a második világháború szörnyűségeinek és az azt követő kommunista diktatúrának, és egy-egy ilyen kiemelkedő személyiség, akiket az egyház oltárra emel, boldoggá avat, ők egy-egy felkiáltójel, egy-egy fákja. Sajnos sokkal több lehetne, akiket akár a világháború végén nők védelmében léptek föl és szenvedtek vértanúságot, vagy megbecstelenítették őket, vagy meg akarták őket erőszakolni, és ellenálltak, és az életüket vesztették, vagy később a diktatúra különböző időszakában kerültek börtönbe, ítélték őket, halálra kivégezték, meggyilkolták, lehetne folytatni a sort. Bódi Mária Magdolna, azt gondolom, hogy részben talán azért lehet számunkra így 2020-as évek közepén fontos, mert fiatal volt, lány volt, és munkás volt. Talán a mai világban ezek mind-mind olyan hívószók, amikre egy-egy ideológiai vonatot föl lehetne ültetni. Én nem szeretnék belemenni ezekbe sem a feminista vonalba, sem ebben a munkás vonalba, hanem sokkal inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha csak a magyar szentekre, boldogokra tekintünk, a 20. századiakra, milyen jó, hogy nem csak egyháziak vannak, gondoljunk csak Boldog Batthyány Lászlóra, aki családapaként, orvosként a szegények gyógyítását tartotta fontos hivatásának, egy arisztokrata, gazdag emberről van szó, ugye a feleségének, Koret Máriának is zajlik már a boldogavatása a Szombathelyi Egyházmegyei szakaszba, de gondolatunk Sándor István szalézi testvére, aki nem egy felszentelt pap volt, hanem egy szalézi testvér, vagy reményeink szerint hivatalosan is el fog majd indulni a nem a kommunista diktatúra, de mégiscsak a 20-21. Században élt Ozsvári Csabának a boldogávatása. Tehát, hogy látjuk azt a folyamatot, hogy nem csak főpapok, nem csak az arisztokrácia, hanem az egyszerű emberek is eljuthatnak, hiszen pont ezt tanítja, ezt üzeni nekünk, hogy a mi életünkben is a hétköznapokban kell szentté válnunk, és egy gyári munkás fűszőgyártelepen is szenté válhatott, és Bódi Mária Magdolna nem azért szent, vagy Brenner János nem azért szent, mert megölték, és ott abban a pillanatban vált szenté, hanem az egész életútját úgy élte, hogy Krisztus követését, az evangéliumi tanácsokat, az evangélium példáját követték, és ebből a szempontból talán sokkal közelebb állnak hozzánk a koruk miatt is, mert fiatalok voltak, talán az életállapotuk miatt is, és hát időben is a 20. század évtizedeiben élték valamennyire hasonló körülmények között az életüket, mint mondjuk mi vagy a szüleink, nagyszüleink generációja.
A Nemzeti Emlékezet Bizottság gazdag könyvkiadói tevékenységet is folytat, és egyik kötetében, a Halálra ítélve, Papi sorsok 56 után című kötetben érdekes volt olvasni Brenner János életrajzát, amelyet Viktor állított össze, és ebben is azt a szempontot, hogy valójában felmerült annak a gondolata, hogy újra felveszik a pert az ő ügyében. Kibontaná ezt a szempontot? Mert ez roppant érdekes, és erről igazából nem nagyon lehet hallani.
2017-ben, 60 évvel Brenner János vértanúsága után a parlament felsőházi termében rendeztünk egy konferenciát. Két olyan egyházi áldozatot emeltünk reflektorfénybe, akik 16 nap különbséggel haltak meg. Brenner János a Szombathelyi Egyházmegye papjaként betegellátás ürügyén csalták ki és ölték meg. Gulyás Lajos pedig egy levél községben, Győr-Moson Sopron megye területén van, egy református lelkész volt, aki 56-os forradalom alatt forradalmi eseményekben részt vett, de megpróbálta a tömeget megnyugtatni, különböző tisztségeket vállalt a forradalom alatt, és a Földes Gábor és társai győri 56 utáni egyik perben halálra ítélték és kivégezték. Brenner Jánosnak két pap testvére volt, hárman voltak testvérek, és mind a hárman papok lettek. Gulyás Lajosnak pedig három lánya volt, három kislánya, akik árván maradtak, mert hogy az édesapát 57. december 31-én a halálra ítélés után kivégezték. Ez a kádári diktatúra, az 56-os forradalmat követő kádári megtorlás két egyházi emblematikus példája. Papgyilkosságok zajlanak, és nem csak Brenner Jánost, hanem másokat is meggyilkolnak 57-58 folyamán, elrettentési szándékkal. És az egyházi személyek közül az egyedüli volt Gulyás Lajos, akit 56 után halálra ítéltek és kivégeztek, mint református lelkészt. Ezek az ügyek egészen a 60-as évek elejé közepéig elhúzódnak, hogy az 56-os forradalomhoz kötődően, vagy annak mentén, vagy azt követően egyházi személyeket börtönöznek be, tesznek el láb alól, zajlanak perek, akik részt vettek a forradalomban, vagy olyanok is, akik csak kapcsolódnak az 56 utáni eseményekhez. A Kádár rendszer megszilárdulása, kiépülése az egy brutális megtorlással jár, főleg a forradalomban részt vettek, de a társadalom többi csoportját is érinti ez. Két nagy csoport van, az egyházi személyek, vagy a hívők közössége, illetve a vidéki társadalom, a parasztság, akikkel szemben a Kádár rendszer brutálisan fellép a 60-as évek elejéig. Ugye a parasztságot a TSS-ítés érinti, az egyházi személyeket pedig a 60-as években persorozatokkal próbálják megfélemlíteni. A 61-es fekete hollók persorozat talán jobban ismert, de egészen 1972-ig zajlanak egyházi személyekkel szemben perek, amelyekben vagy ifjúságneveléssel, vagy a pártállam számára illegális szerzetesi életet folytató személyeket büntetnek meg, ítélnek el. Halálra már nem ítélnek egyházi személyeket 56 után, kivéve ugye az említett Gulyás Lajost, de ha belegondolunk abba, hogy 1961-ben ebben a fekete hollók ügyben 84 személyt ítélnek el 17 perben, és folytatnak le több mint 150 helyen egy időben egyszerre házkutatásokat, és nagyon sokakat tartóztatnak le, aztán hallgatnak ki. Tehát egy nagyon összeszedett, megszervezett eljárás sorozat zajlik országos szinten, hogy az egyházat megfélemlítsék. És hogyha akár Brenner János vértanúságára gondolunk, két személyt is elítéltek az ő meggyilkolását követően, mind a kettőjüknek szerepe volt a gyilkosságban, de tudjuk ma már azt, hogy többen vettek részt az ő meggyilkolásában, és hiába ismertek a periratok, a nyomozati iratok. Pontosan mi történt, ezt nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni, akár a Brenner gyilkosságnál, akár más hasonló ügyeknél, mert hogy az eljáró személyek, akik részben a politikai rendőrség, részben karhatalmi egységek, részben párt emberekből tevődtek ki, hát ők a legkevésbé dokumentálták ezeket az eseményeket, és Brenner János vértanúságánál is részben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy 26 éves fiatal papot, aki 2,5 éve pap, kicsalnak a plébániáról, egy haldoklóhoz hívják az éjszaka folyamán, ő nem habozik, nem vár reggelig, hanem elindul egy fiatal emberrel, az oltári szentséggel a mellén, és amikor Rábakethelyről Zsidára, ahova hívják, a szomszéd faluba átérnek, akkor megtámadják. Ő, amikor a támadás éri őt, akkor nem elmenekül, hanem a haldoklóhoz megy, vagy oda szeretne eljutni, hogy az oltári szentséget elvigye neki, fel tudja neki adni a betegek kenetét. Erre már nem kerülhet sor. És amikor őt 32 kész szúrás éri. Ebben nem hal bele, döbbenetes belegondolni abba, hogy megszúrják 32-szer a testét, és él még, és az egyik elkövető rálép a nyakára, és a nyaki porc csontja eltörik, és úgy fullad meg. Hát ezt a nyomozati iratokból Kálér Frigyes jogtörténész rekonstruálta, de hát a dokumentumok világa az azért sok mindent megenged. De amikor 2018. május 1-én sor került a Boldoggá avatására Szombathelyen, azt megelőzően a boldogávatásnak része, hogy a boldogávatandó személynek a sírját megnyitják, a földi maradványokat megvizsgálják, és akkor 2018. februárjában Szombathelyen a Szalízi templom kriptájában, ahol ő el volt temetve, egy vizsgálat keretében orvosszakértők vizsgálták meg a csontmaradványokat, és megmutatták, hogy valóban ez a nyaki porc csont el volt törve. Ezt nem lehet folytogatással eltörni, erre rá kellett lépni. Most ez a brutalitás, ezt azért tartom fontosnak mindenféle fórumon elmondani, mert pontosan leírja és mutatja a Kádár rendszer és a Rákosi rendszer, tehát az egész 1945 utáni kommunista diktatúra természetrajzát, világát, megtaposni egy fiatal 26 éves papot. Ebben benne van az egyházüldözésnek minden brutalitása, benne van az a fajta hozzáállás, hogy a pártállam hogy viszonyult az egyházakhoz, és benne van az, hogy ezt nem személyesen a pártközpont vagy Kádár János döntötte el, vagy a belügyminisztérium, hanem ott helyben, Vas megyében, vagy Szentgotthárdi járás területén a párt, a belügy emberei voltak olyan erősek, hogy ezt megmerték tenni, vagy meg lehetett ezt tenni. És hát ezekből a dokumentumokból, amennyit csak lehetett, feltártunk, felkutattunk, de nyilvánvalóan per újra felvételre, eljárásra, megismétlésre nincs lehetőség. Ugye az elkövetők, mind a két elítélt már jelen ismereteink szerint réges-régen meghalt, sőt, az első elítéltet, Tóka Ferencet, akit először halálra ítéltek, majd a következő, mikor újra lefolytatták a bírósági eljárást, akkor életfogytiglanig tartó börtönbüntetést kapott, majd egy év után kiengedték, és a 60-as évek végén 70 000 forint kártérítést kapott ő, ami nem volt akkor kevés pénz, tehát tulajdonképpen elvitették vele a balhét, úgy ahogy a második elítélt, aki egyébként kihívta Kócán Tibor, őnek is egy tiltott határátlépés ürügyén elfogták és nyakába varták a Brenner gyilkosságot is. Mind a kettőknek volt köze a gyilkossághoz, de egy szervezett karhatalmi pártemberekből, rendőrségi emberekből álló csoport lépett föl és ölte meg János atyát. Persze föltehetjük a kérdést, hogy miért. Mi érdeke van 1957-58-ban papokat eltenni láb alól a Kádár rendszernek? Az 56-os forradalom egy olyan helyzetet hozott Magyarországon, amikor az egész társadalommal szemben a Kádár rendszer véres megtorlást foganatosít. Az a felkelés, ami 56. október novemberében lezajlott, a forradalom és a szabadságharc, az megmutatta azt, hogy az embereknek elege van a diktatúrából, elege van abból a helyzetből, ami van, és ebbe mindenki részt vett. Papok, világiak, értelmiségiek, munkások, parasztemberek, az egész társadalom, és minden társadalmi csoportot igyekeztek megfélemlíteni, igyekeztek áldozatokat közülük kijelölni, kiválasztani és velük szemben fellépni, és hát a nyugati határ szélén egy szerzetesnek készülő, majd 50 után egyházmegyés keretbe kerülő fiatal pap egy elrettentő példa, hogy lám, aki ellenáll, aki nem tagozódik be, az így járhat. És az is döbbenetes, hogy amellett, hogy Brenner Jánost megölték, annak a fiúnak, aki kihívta az édesanyját, egy katona véletlenül lelőtte. Az egyik nyomozásban résztvevő rendőr furcsa körülmények között a kórházban kiesik az ablakon és meghal. Tehát nem csak, hogy van egy elrettentő gyilkosság, hanem azok, akik tudhatnak valamit, akiknek információk van, akik nem bírják azt a pszichés helyzetet, őket elteszik láb alól. Az 50-es évek brutalitása az nem csak a Rákosi korszak brutalitása, hanem a Kádár rendszer is ugyanolyan vérben, ugyanolyan brutalitásban gyökerezik, mint a Rákosi diktatúra. Erről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, mert a fejekben a 70-es, 80-as évek kicsit lazább, kicsit engedékenyebb kádári világa él, de Kádár a Rákosi rendszerben nőtt föl, volt belügyminiszter, és 56 után pedig ahhoz, hogy a forradalomat megtorolja, hogy a magyar társadalmat betagozza, örökre megpróbálja megtörni, annak ez mind-mind része volt.
Sós Viktor egyháztörténésszel készült interjúnk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Sok idő telt el legutóbbi levélváltásunk óta, most már ősz van, november. Erről a Minden Szentek és Krisztus Király ünnepe közötti időszakról osztom meg gondolataimat levelemben. November első napjai az iskolásoknak az őszi szünetet jelentik, a felnőtteket is megállásra késztetik, hiszen Minden Szentek ünnepével kezdődik a november. Ezt az ünnepet közvetlenül megelőző halottak napja a hívőket és a nem hívőket egyaránt megérinti, hiszen az emlékezés, a felelevenített gyász mindenkit a temetőkbe hív. Sokan hibásan november 1-ét is halottak napjának nevezik, hasonlóan mások december 24-ét gondolják karácsony napjának. De mi is akkor Minden Szentek ünnepe? A keleti egyház a 4. századtól ülte, míg nyugaton egy templom szenteléshez kötődik bevezetése. 4. Bonifác pápa 609-ben szentelte fel Rómában a Panteont, amelynek titulusa Szűz Mária és az összes vértanúk lett. A 9. században került az ünnep november 1-ére, és terjesztették ki az egész világra. Minden Szentek ünnepén a megdicsőült egyházat ünnepeljük, mert ahogyan a Szentmisében is elhangzik, hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba. Az ők természetesen mindenkire vonatkozik, nem csak a jól ismert szentekre vagy azokra, akiket már elfelejtett a köztudat, de régen szenté avatták őket. Ez az ünnep mindazokról szól, akik már Istenhez érkeztek, mindenkire, aki már üdvösségre jutott. Legyen az ismert vagy nem ismert szent, vagy a számunkra fontos rokon, nagymama, tanító. Minden Szentek ünnepén köszöntjük őket, és kérjük közbenjárásukat. Engedd éreznünk, hogy közbenjárnak üdvösségünkért. Sokszoros közbenjárásukra bőven árazd ránk nagy irgalmadat. Imádkozzuk a könyörgésekben. E napon az egyház egy nagy családképét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünneplünk, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk, és akik a záró könyörgéssel együtt kérjük. Szenté legyünk szeretetet teljességében, és innét a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei hazalakomájára. Kedves barátom! Bár ez a szép ünnep megalapozza a novemberi hónapot, őszről lévén szó, a természet már nem mindig ilyen kegyes hozzánk, mint mostanában, hiszen ilyenkor a szép színes leveleiket is sorban lehullatják a fák, hamarabb kezd sötétedni, és gyakorta igen hűvös az időjárás. A régiek ezt az időszakot is elviselhetőbbé tették azzal, hogy az ilyenkor szokásos munkák elvégzésének kötelezettségén túl olyan ünnepeket vezettek be, melyek enyhítik a hónap borongós hangulatát. Ilyen például Túri Szent Márton ünnepnapja, november 14-e is, melyhez számos népszokás, néphit kapcsolódik hazánkban. Ezek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, másrészt az advent közelettéhez kötődnek, vagy ahhoz a legendához, mely szerint Szent Márton egy libaulban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária után Túri Szent Márton lett Magyarország patrónusa. A szokások közül talán legismertebb a Márton napi lakoma, hiszen Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Novemberben már le lehetett vágni a tömött libát, ezért a mártonnapi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle vagy burgonyagombóccal, mert a Rigmus szerint, aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből küldenek a papnak vagy a püspöknek, innen ered a püspök falat kifejezés. A mártonnapi lúdvacsora után márton poharával, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás kocintani. Szokás ilyenkor az időjóslás is. Ha márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Másik megfogalmazásban, márton napján, ha a lúd jége jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a márciusi időt mutatja. A néphit szerint a mártonnapi eső után rendszerint fagy, majd szárasság következik. Az őszi időjárás a bor minőségére is hatással van. A bornak Szent Márton a bírája. Amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az új bor. Másütt pedig a mártonnapi ajándékozás vagy a mártonnapi felvonulás szokása is él. A 14. századi krónikákban Szent Márton napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A mártonnapi járandóság szerepelt a papok, a tanítók és a pásztorok javadalmai között. A korábbi kötelezettségeket később elfelejtették, vagy ajándékozássá alakultak át. Mártonnapon fizette meg a gazda a pásztoroknak az úgynevezett béles adót vagy rétes pénzt, míg a pásztorok többágú veszőt, Szent Márton veszélyét ajándékozták a gazdáknak. Úgy tartották, ahány ága van, annyit fial a disznó. Tavasszal ezzel a veszővel hajtották ki az állatokat. A Dunántúlon az volt a szokás, hogy Szent Márton napjának estéjén a pásztorok végigjárták a házakat, köszöntőt mondtak, és dúslombú nyírfa veszőt tartottak a kezükben, melyből a gazdáknak is adtak, közben pedig például a következő rigmust mondták. Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája! Adjon Isten bort, búzát, békességet, lőkünknek üdvösséget. Kedves barátom! Említettem, hogy ez az időszak már az advent, a Krisztus születésének ünnepét megelőző csendes előkészület előszobája. Majd adventtel elkezdődik az új egyházi év is, de november végén tartja egyházunk Krisztus király ünnepét. Ez az a vasárnap ugyanis, amikor az egyházi évet lezárjuk, és amelyet egy héttel követ advent első vasárnapja. De mi is ez a viszonylag új keletű ünnep? Krisztus királyságának liturgikus ünneplése. Azért viszonylag új keletű, mert 1925-ben 11. Pius pápa rendelte el a megemlékezést. Magának az ünnepnek a fogalma, Krisztus király azonban nagyon régi, már az első keresztény közösségek idejére visszavezethető. A Filippieknek írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. A fölmagasztalás megfelel a trónra ültetésnek. A minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött ünnepi üdvözlésnek, a térdek meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak. Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust uruknak szólították, és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt. Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy Jézus keresztjére rakott felirat, ő a zsidó királya, bár eredeti szándéka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Láthatod hát, hogy milyen régi gondolat Krisztus király méltóságának megünneplése. Ezzel együtt a 20. századig nem volt külön ünnepnapja. 13. Leó pápa az 1900-as jubileum év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet. Majd az első világháború után 11. Pius pápa a Níceai zsinat 1600. évfordulóján 1925-ben szent évet hirdetett, amelynek mottója ez volt: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában. A szent év végén rendelte el a pápa a Quas Primas enciklikával Krisztus király ünnepét, vagyis Krisztus király vasárnapját, ami főünnep. A pápa az ateizmus, a kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy veszélye van mindezeknek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy Krisztus megváltói hatalmára rámutasson. Krisztus király méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Eredetileg a Minden Szentek előtti vasárnapon tartották az ünnepet októberben, majd a II. Vatikáni zsinét után 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. Mozgó ünnep a november 23-ához legközelebbi vasárnap, tehát november 20-a a legkorábbi és 26-a a legkésőbbi pontja. Kedves barátom, kívánom, hogy ezeknek az ünnepeknek az átélése is hozzájáruljon a te és szeretteid számára ahhoz, hogy kegyelmekben gazdag adventi előkészületetek legyen. Szeretettel és imával, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, folytatjuk az előző héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarisszával, Ferences szegény gondozó nővérrel. Az egy órai hírek után Cseperedő című kisgyerekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk következik. A téma most a beszédfejlődés. Szőke Rita a logopédussal, arról beszélget Beresz Renáta, milyen jelekre érdemes figyelni a szülőknek, mikor milyen esetekben ajánlott szakember segítségét kérni, és arról is, milyen fontos szerepet tölt be a beszédfejlődésben, ha mesét olvasunk a gyermeknek. Ezután jön a Sziluett női magazin. Süveges Gergő, a Kossuth Rádió szerkesztő riportere kapta idén a Média Családért díjat örökbefogadó anyákról készült riportjáért. Hivatásán túl erről is kérdezzük. A 2 órai hírek után jön a Gaudéta, majd a Caritas percek. 3 órakor híreket mondunk, aztán következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Ha kérem a következőt egészségügyi magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről beszélget dr. Csabai Tamással, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Központjának adjunktusával Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debnár Ádámot hallották.
De meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából. Olvasom a Márk evangéliumban. Eljövetelének napját, mondja Jézus, senki sem tudja megmondani. Az ember fiát a villámhoz hasonlítja, amely hirtelen átszikázik kelettől nyugatig, tolvajhoz, aki lopva jő éj idején, úrhoz, aki messzire utazott és hirtelen visszatér, hogy meglepje szolgáit. Virrasztani kell, és készen lenni. Az emberek esznek, isznak, házasodnak és dolgoznak, vesznek és eladnak, írnak és szórakoznak. És senki sem gondol az isteni tolvajra, aki váratlanul megjelenik majd éj idején, senki sem várja az igazi urat, aki hirtelen hazatér majd, senki sem vizsgálja az eget, hogy lássa, vajon fölvillan-e a villám keleten, hogy átszikázzék egészen nyugatig. Ha Jézus be is jelentette biztos tényként az emberfia eljövetelét, mindig elutasította az eljövetel órájának közlését. Húzzunk hát hasznot ebből. Vérasztani annyit jelent, mint magunkat felrázni letargiánkból, egy olyan földies életmódból, mintha ez a föld nekünk teljesen kielégítő volna, mintha semmit sem várnánk a más világtól. Főképpen imádkozni kell most, mert ez a titka minden megtérésnek. Imádkozni, de nem úgy, hogy Isten hatalmas kezét igyekezzünk megnyerni a mi önző vágyaink szolgálatára, hogy Istent akarjuk megváltoztatni, hanem hogy önmagunkat változtassuk meg. Imádkozni azt jelenti, hogy készek vagyunk Isten meghallgatására, hogy feláldozzuk személyes elképzeléseinket, és így napról napra jobban belépünk az ő üdvözítő terveibe, melyeket rólunk és másokról alkotott. Urunk és Istenünk, azt kívánod, hogy kiegyensúlyozott, megérlelődött emberek legyünk, akiknél a befejezés gondolatának békéje még alakítólag hat ránk, és az emberekkel való kapcsolatainkra. Segíts rajtunk, Urunk, hogy az öregedés napjaiban is jól használjuk ki időnket, lehiggadva és bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és bizakodással tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd meg életünket az utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.